Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a különleges vasárnapon, aminek a lényege az, hogy nem vagyunk kevesen, hanem annyian vagyunk, amit az Úr itt akar látni. És ennek a különleges istentiszteletnek, amiben ugye tudjuk, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik gyakorlatilag látjuk őket. Tudjuk, hogy Isten kegyelméből a testvérek egy része, nagyobb része ebben a táborban van, és ebben a táborban élik meg az Istennel való találkozást, mi pedig itt szeretnénk találkozni Istennel. A mai igénk, amelyet szeretném a testvérek szívére helyezni, az az Efézusi levélben található, ahogy a testvérem a Kolossi levelet felolvasta, annak a párhuzamos igéje. Hadd olvasom Isten igéjét. Az Efézusiakhoz írt levél második részből az első 10 verset, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Az egyszerű fordításból olvasom az igét. Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben éltetek akár csak a többi ember jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet követtétek, akik most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellemi működés mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. Valamikor mi is, mindnyájan közé tartoztunk, és a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk. A saját gondolatainkat törekedtünk vele, és törekedtünk megvalósítani a saját gondolatainkat, és igyekeztünk elérni, ami a régi természet kívánt. Így tehát ránk is, mint mindenki másra Isten jogos haragja következett volna. Isten azonban telve van irgalommal és nagy szeretettel, amelyel szeretett minket. Ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Bizony Isten kegyelme mentett meg minket, sőt, mivel Jézus Krisztus részesei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. Isten így akarta megmutatni még a jövendő korszakoknak is kegyelmének határtalan gazdagságát irántunk, akik a Krisztus Jézushoz tartoztunk. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok, és ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka, nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen, hiszen mindenki Isten saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. Amen. Urunk, legyen a Te igéd élő és ható, hogy eljusson az ízek és velük megoszlásáig, és dicsőítessék a Te igéd által, Jézus Krisztus által az Atya. Amen. Foglaljuk helyet! Az elmúlt időben folyamatosan foglalkozunk ezzel a különleges párossal, hogy Isten gondolata és az emberek gondolata. És ma is szeretnénk egy lépéssel mélyebbre menni, úgy, ahogy már többször is említettem, hogy valójában, amikor ezzel a kérdéssel elkezdtem gondolkodni, és ezen gondolkoztam, akkor beleláttam annak a, vagyis érzékeltem annak a rendkívülségét, hogy ez egy kimeríthetetlen témakör. És ugye a múlt alkalommal, amikor legutóbb találkoztunk, hogy az volt a nagy kérdésem, amire azért említettem előre, hogy ennek a gondolatmenetében gondoljuk végig és hallgassuk végig a tanúságtételmet, a bizonyságtételmet az ígéről. Ez a mai kérdés pedig az, hogy kinek hiszel? Azért fontos ez a kérdés, testvérek, mert a mi életünknek van egy olyan alaphelyzete, amiben döntéshelyzetet teremt az Isten. Mindig újra és újra ő hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy döntsünk, megtérésre jussunk, hogy válasszunk. Ebben az ige szakaszban nagyon izgalmas látni, hogy éles ellentétet fest az apostol az emberi természet és a kegyelem által újjáteremtett, Krisztussal feltámasztott élet között. És ennek a csúcspontja, hogy feltámadtatok a Krisztussal. Új életetek van. Pál apostol ott az első részben egy imádságot mond, sőt, mi több hálát is ad az Istennek, és a Szentlélek által azért imádkozik, hogy a hallgatói, már mint az efézusi gyülekezet, és itt most mi, a mi lelkű szemünkkel ismerjük fel is azt, hogy az Isten milyen páratlan szeretettel hajolt felénk akkor, amikor olyat tett, már akkor, amikor még bűneinkbe voltunk, hogy megelőlegezte számunkra azt, ami emberileg lehetetlen, de Istennél lehetséges, hogy életre keltsen. Kinek hiszel? Isten gondolatának, aki a te életedet és minden ember életet Krisztussal együtt előre, azt olvassuk ott az első részben, már a teremtés kezdete előtt, eltervezte, elgondolta, hogy hiába elszakadtál a bűntől, és bűnben születtél, az ő gondolatában benne található volt, hogy Krisztus feltámadása által, a feltámasztás által, vele együtt beemel téged a mennyei magasságban, és ott vagy Jézus Krisztus által, hit által a mennyei magasságban. Ez fel nem fogható. Az emberileg fel nem lehet fogni, és valójában az emberi gondolat itt tótágost áll. Mert azt mondja, hogy van ez. De az is ott van, hogy de ott van a te gondolatod. Ott van az emberi gondolat, a saját gondolatod, és erről is beszél itt az apostol, és világosan elénk tárja, hogy ennek mi a következménye, és annak mi a következménye. Ugye az emberi gondolkodásnak a következménye, hogy Isten haragja állapotába kerünk, ítélet alá kerünk. Az Isten gondolatában az van, hogy Jézus Krisztusban egyszer és végérvényesen eldöntötte, hogy bennünket által visz az ő atyának országába, és most ott vagyunk. Fizikailag itt ülünk. De szellemileg, lelkileg már átvitettünk oda. És nagyon érdekes látni ezt, egy kicsit olyan, hadd mondja, érintőlegesen, de szeretnélek beleemelni benneteket az Isten különleges gondolkodásának a mélységében, szélességében, hosszúságában, ahogy ott az apostol még említi, hogy az Isten gondolata irgalommal is szeretettel teljes. Ő egy ajándékozó gondolattal van irántunk. Nem elvenni akar, hanem adni, ajánlani akar. Emlékszem gyerekkoromban, amikor elkezdtem járni a metodista gyülekezetbe, akkor ott Kistokajban az osztálytársaim mindenki arról beszélt, hogy ha elmész a hívő közé, akkor ez se szabad, az se szabad, mint aki elvon. Isten mindent elvesz tőle. És amikor megismertem az Urat, akkor azt mondtam, hogy dehogy veszel. Azt veszi el, amit odaadok neki. Inkább ad. Újra és újra ad. És mindent a javamra munkál. Elvárások nélkül gondolkodik rólunk. Állandóan az új élet munkálása van benne. És Krisztusban meghívott bennünket egy olyan életre, amely egy benne elrejtett élet, amelynek olyan távlata van, olyan tér érzéke van az embernek, hogy egy ilyen tágas térre léptem ki. Az emberi gondolkodás beszűkít ilyen kis dolgokra, egy-egy ilyen kis istenkedésre kere. Amikor belépsz az Isten távlatába, és beemel téged ebben a távlatban, hogy tágas tér van előtted, egy olyan tágas tér, amelybe egyszer azt mondod, jé, milyen nagy szertalak. És ez mind-mind Krisztusban adja neked, kegyelemből, hitáltal, és ezt ő véghez viszi. Nem csak elkezdi, meghív téged, és azt mondja, fogadd el, és ha elfogadod, akkor elindítom ezt a csodálatos hadműveletet, és a te életedet átformálom, és olyanná leszel, mint Krisztus. És egyetlen egy dolgot kell tenned, hogy gyönyörködj benne. Nem kell neked itt erőlködnöd, meg beleizzadnod, meg izzadságot szolgóan keresztény életet élni. Egyet kér, keresd őt, szemléld őt, tekintsd meg mindenütt, keresd meg őt, és miközben szemléled, észreveszed, aközben változol. Átformálódsz. És olyanná leszel, hogy mások azt mondják, hogy hogy történt ez veled? Hát ez lehetetlen. És tovább megyek, mert ugye az Isten dicsőségét jeleníted meg ebben a világban. Ebben a sötét világban, mondja, olyanok vagytok, mint csillagok az éjszakában. És nagyon érdekes ezt szemlélni, hogy Isten az ő dicsőségét rád sugározza, miközben szemléled őt, és a te arcod jeleníti meg az Isten jelenlétét, az ő dicsőségét. Visszasugározzat az arcodról. A szem a lélek tükre mondja. És tovább megy, és azt mondja, ennek olyan csodálatos jelenléte van, hogy meg fogod látni, hogy Isten előre elkészített cselekedeteket készített számodra, amelybe járhatsz lépésről lépésre ebben. Léphetsz bele, nem vagy kiszolgáltatva a csapdáknak, nem vagy kiszolgáltatva abba, annak, hogy bele kell lépned olyan dolgokba, aminek a végét, kimenetelét nem látod. Ez az Isten gondolata. Egy olyan csodálatos távlat, amely újra és újra azt mondom, ő általa elkészített útvonal. Nem csak csupán az, hogy ő mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem csupán az, hogy a lábaimnak szövétnek a te igéd, nem csupán ez. Hanem annak a csodálatos valósága, hogy te miközben léped a lépéseket egyiket a másik után, magyarul hozod a döntéseket, mert tudjátok, a döntések egymás utánisága, ez a lépés. Jobb láb, bal láb, jobb láb, bal láb. Lépés. És ezen keresztül megjelenik az Isten dicsősége az életedbe. Megjelenik az Isten dicsősége azok számára, akik sötétségben vannak. És így lesz valósága, hogy miközben követed az Urat, az előre elkészített jó cselekedetekben, ez az Isten gondolata, még egyszer mondom, ne felejtsétek el, az Isten gondolata ez, miközben te ezeket a lépéseket léped, aközben Isten téged felhasznál arra, hogy másokat is tanítványokká teszel. Rákérdeznek, hogy bírod ezt? Hogy neked van erőd? Hogy nem estél kétségbe? Hogy látod azt, hogy te neked nincs bizonytalansága a jövődbe? Na de ez az Isten gondolata, hogy megajándékoz téged azzal a csodálatos valósággal, amit ő előre kell tervezett, már a teremtés kezdet előtt, ahogy mondja az apostol. És az a terve, hogy a te életedben az ő jelenléte látható legyen. Testvérem, látják-e a te életedben az Isten jelenlétét? Mit sugároz az arc? Mit látnak bennünk az emberek? Nézzük a másik oldalt, és ez pedig a saját gondolatainknak, a csapdájába vergődésnek a dolga, amelyről Isten az ő igéje által kijelent. De ezt azért jelenti ki, hogy valójában felderüljön az arcunk, hogy hol voltunk és hová megyünk. Így mondja az apostol, és nagyon érdekes ez az egyszerű fordítás. Régebben, testvérek, régen, vagy most is? Nagyon nagy kérdés ez. Régebben halottak voltunk a vétkeink és bűneink miatt. Bűnben éltünk, mint a többiek, és döbbenet. Itt a bűnt, nehogy arra gondoltok, majd kicsit később még visszalépek erre a gondolatmenetre, kicsit kibontom, de itt nehogy arra gondoljatok, hogy törvényszegők vagyunk, börtöntőtelékek, vagy nem tudom, nem erre gondolom. Hanem a bűn az azt jelenti, hogy elhajlottunk az igazságtól. Hogy a cél helyett mellé lőttünk. Jót akartunk mi, csak valami meglöpte a kezünket, és nem találtunk a tízesbe. És ez a kor szellemnek a hatása, mondja itt az apostol. A gonosz szellemi fejedelem az, amely bennünket egy kényszer helyzetbe tett, úgy, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez így jó. Döbbenet. Úgy megromlik a gondolkodásunk, hogy képesek vagyunk a jót rossznak mondani, és a rosszat jónak. Sok példa vonul most itt előttem, valakivel egyszer elkezdtem vitatkozni, valamin, nem volt helyén való, mert megmondja, hogy ilyen vénasszonyos vitatkozásokba nem megy bele, de belementem akkor, beleestem ebbe a dologba, és döbbentem meg, hogy ahány érvet hoztam fel, ő mindig tudott válaszolni. És aztán egy baptista lelkésszel beszélgetve mondta, hogy egyszer a diák az ifjúságot meghívta, és azt mondta, készítsetek 100 kérdést, ami az Istennel kapcsolatban hoz. Hát nem 100-at, hanem 101-et tettek fel neki. Annyi kérdést tud az ember. És hiába volt válasz biblikusan, egyszerűen nem volt, mert az ember gonosz szellemisége olyan mértékben megromlik, ez a levegőbeli hatalmasság olyan mértékben uralja az emberi életet, hogy egyszerűen az ember nem tud mást, csak azt, amit ott az Éden kertjében is bekerült a hazugság atyától, hogy tényleg azt mondta az Isten. Mindent megkérdője. A saját elgondolásunk. Testvérek, a saját fejed után mész, vagy az Isten gondolata után mész? Kutatod az Isten akaratát, hogy mit akar döntésekben, vagy pedig a saját fejed után mész? Ez azért fontos, testvérek, mert itt jön létre az, amire a mi igénk itt az apostol rávilágít, hogy ez hitáltal lehetséges, hogy a régiek elmúljanak, és új jöjjön létre. Régen halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, történt egy döntés az életedben, igazat adtál az Istennek, Kimondtad neki, hogy igazad van, én egy elveszett, halott ember vagyok a te számodra, Uram, de én nem akarom így tovább az életet folytatni, mert én meg akarok menekülni az elkövetkezendő ítélet és halál alól. És által akarok menni hozzá. Ez az Isten gazdagságának az esély lehetőség. Isten, aki látja mi életünket, odahajol hozzám, és esélyt ad arra. Úgy is mondhatnám most a sportban, hogy zicsert ad. Úgy, mint a magyar második gólba, emlékeztek rá, a játékos beemelte a labdát, oda előre, és ő pedig beroppant is fejjel. Megelőzte a kapust, és így volt a második gól. Isten ilyen. Isten esélyt ad, Isten újra és újra azon dolgozik, hogy te ragad meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel ő elkészít, hogy a mi életük számára valósággal legyen az, hogy az Isten nem csak ígér, hanem be is teljesít. Egy olyan időszakot élünk, ma erre szeretném fölhívni a figyelmeteket, testvérek, hogy valójában az Isten gondolatában a beteljesedések korszakába emelte be. Mi egy olyan világban élünk ma, egy olyan különleges világban, ahol a hit szemében, a belső ember szemével járó ember látja, hogy beteljesednek azok a dolgok, amiket az Isten ígér. És ez mind hitáltal munkálja az üdvösségünket, hitáltal intézi az Isten a dolgokat, ha hiszel neki az ő gondolatának, még akkor is, ha nem tudod felfogni, mert nem tudunk meg felfogni, mondja az egyik kedves dicsőítének, hogy hát vízen járás ez. Rálépsz a vízre, és megy, néz rajta. És ez Wesley így fogalmazza meg, hogy üdvözítő kegyelem. Ez nem az a hit, ami úgy általában van. Emlékeztek, egyszer beszéltem már bővebben erről, csak azért, hogy a hit kérdését kicsit kinyissam, hogy valójában az üdvözítő hit az arról szól, hogy Krisztusba belevetem magamat. Nem csak úgy, hadd mondjam így, a Krisztusban való hitben, nem csak úgy, a parton járok, és a lábomat megáztatom. Hanem úgy, hogy belevetem magamat. És Krisztus rajtam keresztül az Isten valójában rávilágít arra, hogy miközben én odaadom magamat neki, belevetem magamat az ő ígéreteiben. Mert az ő ígéretei egy tárháza nyitva van számunkra, átéljük azt, hogy valóban igaz az Úr. Valóban átélhetjük azt, hogy amit ő mond, nem hazudik. És ugye ez az üdvözítő hit mélyen rávezet bennünket arra, hogy így érdemes élni. Nem az általános hittel. Nem szabad beleesni abba a csapdába, amit az ördög felajánl. Amire a mi gondolataink ellenben kapható. Mert a mi gondolatainknak szimpatikus az ellenségnek a hit ajánlata. Nem akarok erre egy külön kitérni. Jó dolog, testvérek, feltenni magunkat, magunkba kérdés, hogy milyen a te hited? Üdvözítő hitben jársz? Nem akarom ezt is kibontani, mert ez is nagy távlatot, vagy egy újabb vonalat indítan el, hogy nagyon fontos az, hogy ebben a hitben nem tehetetlenség van, meg nem lustaság van. Ebben a hitben ez a hit olyan aktivizál bennünket, hogy rátalálunk arra, hogy az Isten ígéje számunkra olyan, mint egy atombomba. hogy szétveszít mindent. Átlép határokat. És én nem akarok itt Isten igényének egész sor példáit előhozni. Talán egyet hadd hozzak, hogy mégis lássátok ebben a dologban, hogy mit jelent ez, amikor ott van az ember, a gazdagi fiúra gondolok konkrétan, oda megy és azt mondja, Uram, hát hogyan üdvözülhetek? És akkor azt mondja neki, hogy hát nézd meg, mit tanultál gyerekkorod óta? Hát ezt meg ezt, hát azt én betartott gyerekkorom óta. És akkor Jézus elkezdi kitágítani előtte a távlatot, és azt mondja, figyelj, add el minden vagyonodat, gyere és kövess engem. És az ember értelemet egyszerűen, hadd mondjam, így megállítja. Ez ember gyerekkora óta mindent megtesz. Isten, miért tesz elé még egyet? Ez az egyet. Miért rúgja fel neki? És olyan szomorú látni azt, hogy ez a fiatal ember hiába megkedveli Jézus, hiába Jézus a szívébe zárja őt, már látta előtte, maga előtt, hogy mivé lehetne ez a fiatal ember, ez megszomorodik, mert a saját gondolatához ragaszkodik. És a saját gondolatának hisz, és nem az isteni gondolatnak, amit felajánl neki. És ezek után hangzik el a tanítványok gondolatában, ami szétfeszíti szerintem ezt az egész dolgot. Uram, akkor kicsoda üdvözül? Akkor milyen lehetőség van? És ekkor mondja, az a mi embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. De tudjátok, testvérek, még egy gondolatot szeretnék ezzel a hittel kapcsolatban átadni. Említettem már egyszer, és csak ismételni szeretném, és megerősíteni, amikor azt mondja az ige, hogy eljegyezlek magamnak a hit ajándékával. Örökre. Ez egy jegyajándék. Ez a hit, ez az üdvözítő hit, ez egy olyan csodálatos dolog, amely valójában kinyitja előtted azt, hogy ki tudod mondani, hogy nem vagyok többé magami, hanem a tiéd. Oda tudod szánni magadat neki, és azt mondod, állíts oda, hova akarsz, rendelj amellé, aki mellé akarsz, használj, vagy állíts félre céljaid szerint, emelj fel a te nevedért, vagy alázd meg a te nevedért, tölts meg, üresíts meg, legyen meg mindenem, vagy ne legyen semmi. Erről szól ez a dolog. Ez az üdvözítő hit, ez azt mondja, hogy mindenem megvan Krisztus. És ez az Isten gondolata. És ez harcba kerül az emberi gondolattal. Mert az emberi gondolatba ez nem fér bele. Te kinek hiszel? Az Isten gondolatának? Vagy pedig a saját gondolatodnak? Azért fontos, testvérek, ezt a kérdést megválaszolni, mert a mi életünk számára ez egy létfontosságú dolog. Felelősek vagyunk azért, hogy megismertük az Isten gondolatát, tudjuk, hogy mi a mi gondolatunk, mert az ige leleplezi azt, ám már pedig nem mondhatjuk azt, hogy hát nem tudom, hogy mi felett döntöttem. És ez mindig kegyelemből jön számunkra, testvérek. Kegyelemből jelenik meg az Isten az ő dicsőségében, mert itt nem ige hallgatásról van csupán szó, mert én hiába szólhatok szép dolgokat és mondhatom a dolgokat, az Isten lelke téged nem emel be a vele való találkozás titkába, akkor számodra nem lesz világossá ez a csodálatos döntési helyzet. De nem csak világosság lesz, hanem esélyt fogsz érezni arra, hogy most én úgy dönthetek, hogy ez meghatározza az egész életemet. Egy egzisztenciális döntés a megtérés. Hadd hozzak egy ószövetségi képet, hogy értsétek ennek a döntésnek a dolgát. Ézsaiás prófita könyvébe olvassuk a 6. rész 3. versétől, hogy beül a templomba a próféta, ugye akkor még egy fiatal emberke, beül oda, és egyszer csak az Isten A többiek talán se egy se látja, de ő látja, hogy Isten megjelenik, és hallja. Szent, szent, szent az örökké való seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet, és látja. Látja a próféta, hogy az Úrnak a palástja betölti a templomot, de nem itt áll meg a kép, hanem rögtön látja azt is, hogy jaj nekem, elvesztem. Végem van. Tisztátalan beszédű nép között lakom. Mégis saját szememben látom a királyt, az örökkévalót, a seregek urát. És nem áll meg itt, hanem szól. Rendben van, jött a mennyei tisztító erő, fogó az oltárról jövő szénnel, megérinti az ajkát, és azt mondja, nem mond most már magad a tisztátlan. Testvérek, erről szól ez a mai Ézsaiás ige. Ez a csodálatos titok, ami arról szól, hogy Isten a te életedben lévő gondolatokat kész lecserélni, és az ő gondolatait adja neked, azért, hogy rálépj arra a csodálatos híd útjára, amely kitágít téged, és szíről szíre találkozol vele. Már a Földön. Valahol olvastam egy érdekes dolgot az útmutató, mondhatom, hogy hol, az útmutatóban. Június 1-én olvasható volt ez a mondat, és nagyon megrázott, amikor készültem már erre az ige hirdetésre. Akkor volt ez olvasandó, hogy az ember szívében Istenek születnek alattomosan. Eleinte észre se vesszük őket, csak akkor, amikor már az egész gondolkodásunkat, cselekedeteinket uralni kezdik, rabul ejtik, akkor mutatják meg kis ível isteni erejüket, és néha ráadásul keresztény áll arc alatt. Isten az, aki ezt a nyomorúságot, hogy észre se vesszük a bennünk lévő kis isteneket, ezektől megszabadít, és adja nekünk önmagát, és adja az ő gondolatait, amely bennünket üdvösséghez vezet. Olyan sok ilyen kis istenek laknak bennünk, amelyek arra törekszenek, hogy először ne is vedd észre, későbbiek során pedig eluralják az életedet, és utána már egyszerűen elveszíted a döntési helyzetedet, mert meghomályosítják a szemedet, befolyásolják a helyes Isten felé való érzékenységedet, és kiemel téged abból a csodálatos dologból, amire el vagy hívva, hogy az Isten jelenlétébe élj. Mert az Isten gondolata azt akarja, hogy gyere, élj az én jelenlétembe. Nagyon szeretem Max Lucádót, ez egy állítatos könyv, és az ő egyik gondolatsorát hadd olvassam el nektek, hogy mit is értek az alatt, amikor azt mondom, hogy az Isten az ő gondolatába arra vágyik, hogy élj az én jelenlétembe. Mit jelent Isten jelenlétébe élni? Hogyan vehetem észre, hogy a láthatatlan kéz vállamra teszi a kezét, meghallom, hogy fülembe súg valamit? Hogy tanulhatom meg felismerni az Isten hangját? Néhány ötlet. Legyen az Istené az első gondolatod, amikor felébredsz. Olyan jó, praktikus tanács. Felébredsz, legyen Isteni az első gondolatod. Ha keresed őt, mielőtt megtalálnának a napi feladatok. Őt keresed, ő legyen mindenekben az első. Lépjünk közel hozzá, mielőtt kilépnénk abból a légkörből, hadd mondjam így, a hálószobánkban. Vele találkozz először. Legyen istené a várakozással töltött idő. Vársz a buszra, vársz egy feladatra, bárhol, mikor várakozol, akkor vele gondol. Várjuk vele együtt a csendbe. Legyenek titkos perceid az Istennel. Ez olyan érdekes dolog. Menj be a te belső szobádba, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ha tegye fel Isten a kérdést, hogy mennyi titkos perced van az Isten. Akit nem tud senki. Senki nem tudja. Csak vele töltötte ezt az időt. Legyen istené az utolsó gondolatod is, mondja itt a Max Lucado, és a nap végén engedd, hogy nála nyugodjon meg az elméd. És ne vidd az ágyba, hadd mondjam az éjszakába azokat a gondolatokat, amelyek nem hagynak téged aludni. Akár lejjebb, sok minden van. Valakivel beszélgettem a napokban, és mesélte nekem, hogy azzal alszom el, hogy... Mondtam, miért nem Jézussal? Miért kellett bevinni az éjszakába a dolgokat? Testvérek, itt van az a dolog, amit hadd mondjam így, hogy az Isten gondolata az, hogyha te Krisztussal feltámadott életet élsz, akkor az Isten jelenlétibe élsz. Ha nem, akkor még halott vagy. De harcold még a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, mert erre hivattál el. És ez azért fontos, testvérek, mert a mi életünk számára létfontosságú dolog, hogy az Isten, még egyszer mondom, egy tágas térre akar bennünket bevinni. Ki akarja nyitni előttünk azt a csodálatos dolgot, amit álmodni sem mertünk. Különös látni, amit itt az apostol elmond erre a földi életnek a nyűgeire. Azt mondja, halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt. És az a két szó nagyon izgalmas. A vétek és a bűn. Nem akarok erre különösebben kitérni, csak azt akarom mondani, egy olyan nyomorúság ez, amely beszorít, amely félelem és rettegések között tart. És az Isten gondolata meg ott lebeg feletted újra, és azt mondja, hogy figyelj rám, mert én nem ezt akarom. Úgy is mondhatok, mint egy képet most beugrati jelém, mint amikor egy ember a személy dombon keresgeti a maga kis kupacát, és ott keresi, hogy mit lehet ebből a személy domból, mit értéket kivenni, és a képen ott van, hogy felette ott van egy angyal, és tartja az arany koronát a feje felé. És egy mondat alatta, emeld már fel a fejedet, ne a személy dombon kukacz. Keresges. Örök életet adok neked. Ez a bűn. A bűn mindig a láthatókhoz való ragaszkodás. A bűn rabságában az ember olyan nyomorúságot él meg, amivel egyszerűen megnyomorítja az életünket. És ez bizonyos szempontból, hadd mondjam így, a mi testünk vevő rá, de valójában igazi inspirátor a szellemi világ hatalmának ura. És az nagyon sokszor jól tudja, hogy kell bennünket manipulálni. Az élet gondjaival, az életnek, hadd mondjam, egy életmódot kínál neked, és az a korszellem. Hát többiek is így élnek, melója ki a sor. Tudsz-e szembe menni ezzel a korszellemmel, amelynek, meg itt azt mondom, hogy sok időt kellene kicsit mélyebben kibontani, csak azt mondom, hogy ez a korszellem itt van, és megbénító erővel hat rád, és hat rád. És azt akarja, hogy tisztán lássunk, nem erre vagy eljutva. nem egy megnyomorított életre. Nem a test gondolkodásának, hadd mondjam, betokosodott, megnyomorító gondolatát akarja az Isten. Amikor téged az Isten anyád mélyébe belehelyezett, akkor az ő gondolatába nem a te emberi gondolatodnak rabságát tervezte neked, hanem azt tervezte, hogy lép be az ő Isten országába, már ebbe a világba. És ezt készítette elő Jézus Krisztusban. Ezért küldte el az ő fiát. Ezért hagyta el Jézus a menny dicsőségét. Elhagyta a menny dicsőségét. Nem, hadd mondjam így, nem azért, mert nem volt neki más, hadd mondjam így. De bizonyos szempontból ő nem akart más, mint az Atya gondolatát végrehajtani. És az Atya gondolatában az volt, hogy minden ember meghallja, hogy az Atya azt akarja, hogy az ő gondolatát befogadjuk, harcot indítsunk a saját gondolkodásunkkal szemben. Neki higgyünk, az ő gondolatának higgyünk, és miközben hiszünk, aközben erőt kapunk, hit fegyvereket kapunk, amellyel a bennünket támadó, hadd mondjam így, világi hatalmassággal szemben azt tudom mondani, nem. Nem ezt akarom. Azt akarom. És ez azért fontos, testvérek, mert a mi életük számára küldetés van. Visszakanyarodok Ézsaiásra. Mikor Ézsaiás átéli azt, hogy az Isten szent, 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 az angyalok mondják, átéli azt, hogy bűn, és utána megszólal a küldetés, és azt mondja, hogy kit küldjünk el? Ki megy el? És akkor nem kérdés már, azt mondja, itt vagyok, küldje nekem. Testvérek, ebben a világban nekünk küldetésünk van. Ne gondoljátok, hogy itt csak a lelkész feladata az, hogy itt gyakorlatilag megtéréseket hirdessen. Nem. Nekem a feladatom, hogy téged felkészítselek arra, hogy amikor te hétfőtől szombatig kiállsz a magad szószékére, a munkahelyedre, és hirdess azt, hogy emberek, térjetek meg, amíg lehetőség van. Így van együtt, így van összeszerkezve. Ezt mondja az apostol. Hogy felkészítse a szenteket arra, hogy másokat megmentsen. Mennyire akarod betölteni ezt a csodálatos küldetést? Ezt a rendkívüli dolgot? Ezt az értelmet felülhaladó és mégis embereknél lehetetlen, számodra is lehetetlen, az én számomra is lehetetlen, de amikor belelépek, hadd mondjam így, a vízen járás isteni ígéretének tárházába, akkor észreveszem, hogy igen, talaj van a lábam alatt, mert ő ezt ígérte. Befejezem, megint csak valahonnan idézem ezt, a hit mellett döntsél, az üdvözítő hit mellett döntsél. A hit az, amikor elhisszük, hogy Isten valóságosan jó. Igen? Értjük? Ő jót gondolt felőle. Az ördöge szereti eldeformálni. Hát, ha szeret az Isten, meg ha jó, akkor miért ez, meg miért az? Higgyél neki. Ő azt mondta, jó. Minden jó. A hit döntésem, hogy úgy döntök, elhiszem, hogy az egész világot ő teremtette, nem hagy engem magamra a legnagyobb nyomorúságban sem, az ő fénye beragyogja az életem számára a legsötétebb helyet, és ebben a hit lépésekben újra és újra meglátom őt, mert találkozok vele, mert amikor hit lépéseit járom, akkor ő általa elkészített cselekedeteket, talajt járom, és közben ő visszajelzi, itt vagyok, ne félj, veled vagyok. A hit az, amikor elhisszük, hogy Isten helyesen és igazságosan fog cselekedni. Olyan jó lenne ezt valóban megtapasztalni. Ismeritek a Samária asszony történetének csak egy mozzanatát hadd hozzak ide. Ismeritek, amikor ott megbeszéli Jézussal a dolgokat a Jákob kútjánál, akkor tudjátok, mint elmegy be a Samáriába. Gyertek, nézzétek meg, gyertek! Ott hagyja a vödrét, ott hagy mindent ott hagy, és azért gyertek, nézzétek meg, megmondott nekem mindent. Mennek az emberek. Azok az emberek mennek, akik eddig újjal mutogattak, mert stigmásak. Bűnös nő. Mond, hirdeti. Olyan jó lenne hinni neki, hogy ő helyesen cselekszik. Amikor kihívott, akkor ő nem tévedett. Ha életedben valami dolgokat megenged, akkor ő abban ott van. Befejezem és összegzem. A fő kérdés, van-e üdvözítő hited? Vizsgáld meg. Világosan, itt van az ige előttünk, ebben világosan benne van, lábaimnak szövét nekez, világosan előttünk van, hogy a két gondolkodás, az Isten gondolkodása és a te gondolkodásodnak mi a jellemzője és mi az eredménye. Nincs elrejtve. Nem mondhatod, hogy nem tudhatod, mondja a római levél. És azt a csodálatos dolgot éld meg, és éljük meg mindnyájan, hogy amikor döntünk, és a kezünket az ő kezébe tesszük, életünket, gondunkat, mindenünket oda tesszük, az ő gondját, és azt mondja, köszönöm, hogy gondom van rád, és ez elég ahhoz, hogy jöhet bármi. Minden jó. Mert minden jóvá lesz. A pillanatig nem látszik is jónak, de jóvá lesz, mert akik az Isten szeretik, azoknak a mindenről javukra munkál össze. Válasz az Isten gondolatát. Eléd adtam az életet és a halált, mondja az Ószövetségiénk. Válasz azt, amit a szeretet mond az életet. Mert az Isten gazdag lévén, irgalmasságban megajándékozott bennünket ezzel a távlattal. Amen.